Köszöntök mindenkit, áldás és békesség. Többen szóltak, legalább 4-en vagy 5-en, hogy miért nem tudnak jönni. Nekik igazolt a hiányzásuk, a többi igazolatlan, azok megbuknak. De örülök, hogy mi itt vagyunk. Egy fohásszal kezdjünk is. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te neked, hogy újra összegyűlhetünk, hogy a Te igédet tanulmányozzuk. Hogy együtt gondolkodjunk a Te igazságotról, szeretetedről. Hogy együtt keressük annak az útját, hogy hogyan legyünk hasznosak neked. Vezess ebben ma is tovább mindnyájunkat. És ha valaki még úton van, hogy ide érjen, Te add meg, hogy békességben megjöhessen. Amen. Hát ma is szeretném, hogy énekeljük. Ugye a sorozatunk címe az Úrnak is hasznos, tehát ez a kiindulási alapunk. És akkor találkozni jöttem veled. Aha, csak azt nem számoltam, hogy megint valaki kéne léptessen. Van egy bátor önkéntes, aki léptet? Csak a lefele billentyű. Bence, csak a lefele billentyű. Bence, ha megteszed, jó? Csak lefele, és akkor én száraz fához vagyok hozzá. Hát ez tényleg száraz. Csücsne.
Ide, leülsz? Ide gitározni?
Nem, állva gitározok. Hát ülve is tudod, de ilyenkor állva, akkor attól meg van állva, jó? Csak egy...
Találkozni jöttem vele.
Melyiket?
Csak lefele, csak lefele.
Ja, lefele, bocsánat. Lefele.
Csak lefele. Jó, tehát.
Visszaléptél, Bence. Nem volt szép az élet.
Igen.
És akkor most várjunk, első-másik verszak. Jó, ez már második verszak is van, akkor még csak itt vagyunk. Oké, bocsánat, elnézést. Jó, na akkor itt vagyok, Istenem, mert onnan... A mai énekünk, a Teremts bennem tiszta szívet. Itt úgy léptetni kell, ha...
Lép?
Igen, ez most ez, és van következő sora. Ismeri valaki?
Igen. Igen.
Jó.
Jó.
Ez az 1-2-3-40. Ilyenkor szoktam, 1-2-3-40, tehát megy. Jó. Nem lesz nehéz.
Oh,
részének, ugye nem is nehéz. A többség tudja helyből, gyárilag. Ezt eszembe, nekem megvan a pengőt, most láttam el. Mert megvan, és akkor már is jó, ezt kerestem egész héten.
Vissza?
Igen, vissza. Igen, csak az ember nadrágot vált, vagy zakot, és akkor mindjárt is meg semmi. Akkor próbáljuk. Köszönöm, Bence.
Szívesen.
A múlt héten az igéről és az igehirdetésről beszéltünk. Van-e esetleg a múlt héthez visszalépve kapcsolódóan valakinek kérdése, ami tisztázatlan maradt? Mindenkinek minden világos. Rendben. Egy, kettő, hogy volt házi feladat, nem kell, senki nem kell most elmondja, de azt kérem, sikerült ezzel foglalkozni, hogy átgondolni azt az igét, amit úgy érzem, hogy értek és tudok, hogy mondanám el másnap, sikerült ezzel foglalkozni. Könnyű volt? Erős bólogatás, hogy ez könnyű feladat. De jó feladat volt, ugye? Jó volt vele dolgozni. Örülök azoknak, akinek sikerült. Ha valakinek nem, még érdemes visszalépni és pótolni egy picikét. Jó, akkor az ige és az igehirdetés világos számunkra, akkor ma következhet a második téma, az imádság. Ugye? Imádság. Nem fogjuk az imádság témáját sem teljes mértékben átbeszélni, csak itt a levelekben található gondolatokra, igékre fogunk koncentrálni, nyilván a teljes szentírás egészében. Az imádság szava fogalma már is kérdéses és izgalmas, hogy ez mit jelent. De mielőtt elkezdenénk beszélni, vagy elkezdenénk mondani a mondani valómat az imádságról, szeretnék egy kis dolgozatot iratni. Méghozzá következő. Van hátul rengeteg jegyzetelési helyünk, több oldalnyi, legalább kettő. És azt kérem, hogy egy percnyi átgondolás után mindenki jegyezze fel azt a három személyt, témát, dolgot, ügyet, életterületet, amit úgy gondol, hogy a leggyakoribb ima témái, tehát az imádságainak a leggyakoribb témái, személyi, történései, esetei, bármi, amiért, amiről, amivel kapcsolatosan biztosan, hogy imádkozom. Tehát mi az a három, ami legsűrűbben ott van az imádságaimban. Mindenki magának írja ezt, és tehát ne puskázzunk, mert ne lessünk. Picit végig gondoljuk, hogy miért és miért is. Hát, kivételesen van. Jogis református irodaitól, tehát céges, úgyhogy. Persze jó kifogás ez, ha valaki nem akarja megérni a dolgozatot. Tessék? Persze, három szó, teljesen elég. Saját magunknak csináljuk egyébként csak, hogy egy picikét végig gondoljuk, és aztán lehet, hogy később érdemes visszanézni rá, és tehát hogy korrigálni akarnánk, vagy többet írni hozzá, azért remélem egy háromig nem nehéz összekapni ebben a közösségben. Megvárom, meglegyünk. Tessék?
Meg a... Hát önmit el.
Hát én. Az első három én. És imádkozni. Vagy a szerénységemért imádkozni. Azt mondta valaki, hogy amíg meg nem tértem, én olyan beképzelt, gőgös ember voltam, hogy szörnyű. Mióta megtértem, azóta tudom, hogy tökéletes vagyok. Ezt meg kivágja a Karcsi a felvételből. Jó!
Megjavult,
ugye? Rendben, akkor vágjunk bele, tehát imádság a téma. Nagyon sokszor írják a szót T betűvel, hogy imádság. Hogy kell helyesen írni? Imádság, mert az igei gyöke, az alapja, az imádás, az imádat. Tehát az imádság arról szól, hogy hogyan imádom az Istent, és nem imádom, hanem imádom őt. Ennél fogva akkor már is az is kiderül, hogy nem feltétlen megrendelésben nyújtás, hanem az imádatom kifejezése. Nem feltétlen adott esetben csak panasz lista, panasz könyvügye cégeknél, stb. Hanem valami egészen más. Az első ige, amivel most foglalkozunk, az 1 Timóteus 4, 7, 8. Ki az önkéntes, aki szívesen olvas? Oké, kérem szépen akkor. Olvasd.
Szentségtől és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.
Köszönöm. Nagyon-nagyon sok minden van ebben a egy többször sem összetett mondatban, egy nagyon komoly gondolatkör. Már múltkor volt kérdés, hogy mik azok a mondák, amiket ugye szokjuk. Most itt mondák mellett ugye szentségtörő és vénasszonyos mesékről tesz említést Pál apostol, és ezzel szemben mondja azt, hogy gyakorold magad a kegyességben, mert a testsanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Kegyességről beszél itt Pál, és a kegyesség azt jelenti valamiképpen, hogy egy aktív hívő élet, egy Isten iránti elkötelezett, odaszánt élet, és a kegyesség szava fogalma jelenti gyakorlatilag az Istenre való ráhangolódást, hogy igyekszem az Istennel valamiképpen egységben, összetartozásban lenni. Na most itt a szentségtörő és vénasszonyos mesék, nyilván a szentségtörő, akkor az Isten szentségét, tökéletességét, stb. Vonja kétségbe. Vénasszonyos mesék valószínű idős asszony csapattársaság, akik ezt ott Krétán nyomták. De nem kell messzire mennünk, csak amikor azt mondják, hogy valamelyik igét, ha esetleg említjük, hogy nem kell azt annyian komolyan venni. Vagy amikor feltámadásról van szó, és azt mondják, hogy onnan még úgy jött vissza senki. Tehát mindaz, amivel azt mondom, hogy az ige igazságát valahogyan romboljuk, vagy rombolják, kétségbe vonják, megtámadják, elbizonytalanítják, lebegtetésre teszik, hogy nem is biztos, hogy úgy van az, vagy nem. Tehát minden ilyesmi, és akkor nem tudjuk, hogy még ott mi volt, de ilyenekkel bármikor találkozhatunk, még... és ezt most óvatosan mondom, nyilván nem a mi gyülekezetünkben, és nem a református egyházban, de, tehát bárhol találkozhatunk még egyházi körökben is, adott esetben, ahol az elbizonytalanítás, vagy valamiképpen a szent dolgoknak a kétségbevonása, a megkérdőjelezése, vagy azok komolyan vételének a megkérdezése megjelenik. Mit mond ezekre Pál apostol? Tök mindegy, hogy mit mondanak. Utasítsd el. Ezekre nemet mondunk. Ezekkel vitázni sem állunk, de mert ezen nincs mit vitázni. Nekünk ezzel nincs mit vitázni. Hanem gyakorold magad a kegyességben. És ha gyakorold magad a kegyességben, a gyakorolni tulajdonképpen a görög kultúrának, a sportkultúrának az egyik szava az edzés. Az a gyakorlás, mikor rendszeres gyakorlatokat folytatok, de akár ha valaki valamit tanul és oldja meg a feladatokat sorban, tehát egy módszeres, menetrend szerinti feladatmegoldás, tanulás, munka, ismétlés, stb. Hogy én ebben jártas legyek, gyakorold magad a kegyességben, vagyis az Istenre hangoltságban, az Istennel való egységben, gyakorold magad az Istenre való oda figyelésben, vagyis legyen neked folyamatos menetrend szinti lelki edzésed. Úgyhogy így jön ide az imádság. Most ugye edzésről beszélünk, rögtön hozzátesz itt a másik oldalon, hogy a test sanyargatásának kevés a haszna. A test sanyargatásának mindjárt két ellenpólust is fogok mondani. Ugye egyrészt emlékszünk a görög kultúrából, hogy a sportnak milyen fontos szerepe volt. A diszkoszvetőre, ugye erre a... Arra. Tehát arra mindenki emlékszik, hogy húha, az micsoda, igen. És akkor rögtön nyomunk 100 fekvőtámaszt, hogy hát ha elérem azt a szintet. Tehát ugye ez a görög ideálban benne van. Na most itt két végletről beszélhetünk, a test sanyargatása. Az egyik, amikor akár egy nagyon komoly edzéstervel, akár egy nagyon komoly fizikai munkával, magamat akár megerőltetve is, de olyan akarok lenni, tegyük fel, mint a diszkoszvető, de erre még visszatérünk. És van a másik véglet, amikor nagyon szigorú böjtel, önmagam valóságos sanyargatásával próbálok kegyes lenni. Azt mondja Pál, hogy ennek nem sok haszna van. De mind a kettő valóságos, és mind a kettővel kell számolnunk. A mai korunkban azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy van egy nagyon komoly testkultusz, talán nem mondok butaságot, ugye, először is szeretne szinte minden férfi fit, erős, egészséges lenni, és akkor edzőterem, konditerem, mit tudom, nem tudom, hogy mit csinálok, egyik oldalon, igen, másfelől minden nő szeretne tökéletes lenni, mert ugye a interneten látszik, hogy hogy néz ki majd tökéletes nő, és akkor nagyon igyekszik rá. Ja, a szépségnek kérem szépen ára van, meg az akár meg kell szenvedni a szépségért, mondják ugye, hogy olyan tökéletes legyek. Szerintem a szépség gyárilag bennünk van, tehát az belénk van teremtésileg helyezve. Most nem mondom, hogy a sminkkel adott esetben nem lehet azon igazítani, de nem arról szól már a történet messze. Viszont amikor ez végletekben van hajszolva, akkor messze nem úgy működik. Amikor azt mondja, hogy a keresztényhídben és a test sanyargatásának, ha a végletekig ott azt szeretném, hogy én olyan tökéletes megjelenésű legyek, már nem biztos, hogy erről van szó, hogy erre van szükség. És a másik oldalon pedig a megsanyargatás, hogy böjtel, aszketikus életmóddal, vagy amit a középkor gyakorol, hogy kiverem vagy kiveretem magamból a bűnt, hogy ostoroztatom magam, lásd Luther, aki folyamatosan majdnem fél holtra verette magát, hogy ájultan feküdt a kövön, már hát ha akkor kimegy belőle a bűn, az a fránya bűn csak nem ment ki belőle. És akkor vajon ezt akarja Isten? Nem. Ezért mondja itt az ige, hogy na, gyakorold magad a kegyességben, de nem a test megsanyargatásában, félre ne értsük. A bőjtnek is megvan a maga helye adott esetben, és tunyák meg, itt tudom, milyen plöttyök se legyünk, tehát nem is arról van szó, hogy igénytelen legyek magammal szemben, vagy ne jelenjek meg szépen, meg felöltözve, hogy nem, tehát helyén értsük a dolgokat, de azt mondja, hogy a kegyesség gyakorlásában nem a test sanyargatásának van igazi haszna, nem erről szól, hanem valami sokkal másról és sokkal többről. Tehát nem pozitív és negatív végletekről kell beszéljük, hanem arról inkább, hogy én tényleg gyakorlok. Nekem tényleg van egy lelki edzés munkám, és nem csak egy kondicionálom, edzéstervem, nem csak egy nem tudom milyen étrendem, paleo, meg akármicsoda, amitől én nem tudom mi leszek, nem, hanem olvasom az ígét. Igyekszem megérteni az ígét. Van ima életem. Amellé a három mellé oda tudok még írni még hármat. Meg háromszor hármat. Négyzetre emelem, vagy köbre emelem, vagy nem tudom, mit csinálok vele. Mert növekszem az imádkozásban. Hozzátartozik, részt veszek a gyülekezet életében. Mert az szolgálatomban, feladatomban, megértem, mit akar velem kezdeni Isten, és igyekszem betölteni azt a munkát, amit én rám szeretne bízni. És ezt én módszeresen, akkor mondjuk, hogy naponként olvassunk igét, és imádkozunk, érezzük sokszor a nehézségét, hogy minden nap, hát nincs rá idő. Persze, hogy nincs rá idő. Pont ez az izgalmas benne, hogy nincs rá idő. Számok rá időt. Nem érek rá vasárnap templomban, mindig az, én se. Én se érek rá. Egyikünk se ér rá. Még egyikünk se találta magát ott, hogy jé, vasárnap, ott találom magam a templomban. Nem. Úgy döntöttem, hogy oda megyek. Úgy döntöttem, hogy nekem az a program. Tehát ez egy gyakorlás, ez egy folyamatos feladat megoldás, egy folyamatos munka, amit azért csinálok, mert magam is akarom, mert jó szívvel csinálom, mert így döntöttem. És ugyanez az ima élet, a kegyességben való gyakorlás, hogy az imádság, az igenis, az én életemnek a része. És gyakorlom is. Igyekszem, szeretnék benne elmélyülni. Világos ez, így mehetünk tovább? Jó. A következő igénk az 1 Timóteus 2:1-4. Erről fogunk a munkafizet alapján is beszélgetni, de ennek a szakasznak az elejéről itt szeretnék néhány szót, mert ez nem kevés félreértésre is és vitára is adhatna okot, de itt nyilván köztünk nem fog. Ki a bátor önkéntes, aki olvas? Jó, akkor...
Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben.
Tovább?
Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére.
Köszönöm. Na az első, amit itt szeretnék elmondani, visszatérve ennek az igének az elejére, hogy vajon miért nem a szegényekért, a betegekért, az özvegyekért, az árvákért, a bajban levőkért, a menekültekért, kérjük, hogy imádkozzunk.
Az előjáróktól függ sok minden.
Ma számtalan támadás éri az egyházat, sokszor vádszerűen kijelentik, hogy márpedig az egyháznak az a dolga, hogy. És akkor sorolják, az özvegyek, a betegek, az árvák, a hajléktalanok, a szegények, stb. Tehát gyakorlatilag, ahogy van egy ilyen kifejezés, a marginális réteg, ismerik ezt a kifejezést, tehát a marginális réteg, hogy az a dolga az egyháznak. Tényleg. Ezt rendszerint olyanok szokták mondani, akik nincsenek bent az egyházban. De ha én nem mondom meg a Horgász Egyesületnek, hogy mit csináljon, mert bár szeretem a halat, de nem vagyok tagja a Horgász Egyesületnek, és nem is fogok velük mondani, se telepíteni, se iszapot kotorni, akkor ők sem mondják meg, hogy mit csináljon az egyház. Ez egy minimum. De mindegy, mondjanak, amit akarnak. Nem ez a dolgunk. Nem az az egyház dolga, hogy bajban levők, marginálisok, szegények, közvegyek, árvák, nem tudom, hogy velük törődjünk, hogy őket mentsük meg, mentés másként, meg mindenféle. Nem ez a dolgunk, hanem mi a dolgunk? Az evangélium hirdetése. Méghozzá mindenkinek. Mert mi az Isten akarata? Mit mond ez az ige a végén? Azt mondja, hogy kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön. És akkor innen kezdve nem egy ilyen szűk és a társadalom perifériára jutott rétegről kell az egyháznak gondolkodni, hanem a minden emberről. És a minden ember nem jólétéről, hogy de jó legyen nekik, hogy ne fázzon, ne ázzon, jól lakjon, hanem hogy üdvözüljön. Értjük a különbséget? A legelső alkalommal, amikor kezdtünk beszélgetni a múlt héten, az igével kapcsolatosan, akkor pont erről beszéltünk. Hogy nekünk egyháznak az Isten igéje a lényeg, a kijelentés, a gazdagságunk. Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Ehhez van az ige és az ige hirdetése. És ehhez, hogy az ige szóljon, az ige hirdetés működhessen, mehessen, ehhez mondja ezt Pál. Tartsatok könyörgéseket, esedezéseket, imádságokat, mindent a királyokért és minden feljebb valókért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk. Nem megúszni akar valamit. Nem azt mondja, hogy valahogy túléljük az üldözést. Hogy a legkisebb veszteséggel kijöjjünk. Nem erről beszél. Ha a mártíromság van, mártíromság van, kész. Akasztanak értek, akasztanak oroszlán, akkor oroszlán, kész. Amit ránk szabnak, az jön. Ugye római aréna. Szórakozás. Keresztényeket esznek az oroszlánok. Jó buli. Ha ez következik, vállaljuk. De ahhoz, hogy hirdetni tudjuk az igét, ezt imádkozzunk a feljebb valókért, hogy ehhez lehessenek meg a minimális feltételeink. Kikért kell imádkozni akkor? Hát még mindig a római birodalomban vagyunk. Még mindig Néró a császár. És van egy kiszolgáló államaparátus, egy gépezet, ahol ugye Jézus peréből is tudjuk, hogy a római katona profi kivégző is akár, ha az kell, tehát ők fájdalommentesen ütik át a szöget, az nincsen probléma, nekik nem fáj. És azt mondja, imádkozzatok, értük. Hát igen nehéz, igen izgalmas kérdés, hogy a politikai társadalmi vezetőinkért személyükre való tekintet nélkül, érzelmi, ideológiai és a mai világban média vezérelt látások, szempontok nélkül imádkozzunk, értük. Majd a munkafüzetben erre kicsit kitérünk. Azért tudni kell Pálról, hogy Pál az ige hirdetésben egy picikét megszállott volt. Jó értelemben. Mert azt mondja, hogy Istennek tetszett az, hogy a korintusiaknak írja, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert ugye a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. A világ azt mondja, az ige hirdetés, hogy ez bolondság. De Istennek pontosan ezt tetszett, ez a bolondság legyen az, ami számunkra megtartó elő. Az ige hirdetés. De ebben a bolondságban találunk üdvösséget, ez által üdvözülünk, hogy megértjük az ige hirdetésből, hogy Isten nekünk Krisztusban mit készített, az ő kereszthalálával és föltámadásával. Erről szól az ige hirdetés. Mit mond Pál? Miért visel bilincseket? Miről szól? A Krisztus feltámadásáról szól az evangélium, az örömhír, nem kevesebbről. Az ige hirdetés bolondsága a Krisztus feltámadásáról szóló üzenet, ami sokáig bolondságnak tűnik, azt egyszer csak jó esetben leesik a tantusz, megértem és megtérek, az az erő, az a forrás, amitől nekem üdvösségem van. Pál ezt nem szégyelli, azt mondja, az Istennek ereje üdvösségre. Azt mondja, imádkozzatok hát minden rendű rangú vezetőitekért, akik felettetek vannak, azért, hogy csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Mert így tudunk bizonyságot tenni. Mert így van a lehető legjobb lehetőségünk az evangéliumot mindenki számára hirdetni, azért, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Még a császár is. Akár. Innen kezdve, és ez egy nagyon döbbenetes felismerés volt számomra, a feljebb valóinkért való imádkozás a misszió egyik eszköze. Szeretnénk, hogy többen legyünk a gyülekezetben? Szeretnénk, hogy megtérjenek emberek? Szeretnénk, hogy hívőkké legyenek? Akkor a missziónak az egyik eszközöt imádkozunk azokért, akik a társadalomban, politikában, a kultúrában fölöttünk vannak, fölé vannak helyezve, a vezetőinkért. Mondjuk, ha szeret a gyülekezet lelkipásztorát, azért még könnyű. De ha nem szereti, és akkor innen kezdve nem mondom tovább, hogy de ki mindenki van aki tényleg felettünk van, mert én nem. És azt mondja Pál, de azért, hogy minden ember üldözőjön. Ez a misszió eszköze és útja. Jó. Itt még szeretnék egy dolgot mondani. Nagyon gyakori tapasztalatom a lelkipásztori munkám során, személyes beszélgetésekben, amikor valakinek az ima életét próbálom egy kicsikét földeríteni, hogy megértsem, hogy ő hol tart ebben, és akkor kérdez, szokta imádkozni, és mikor, hát ekkor, akkor, amakkor, és például, hát este az ágyban, jó, de hát együtt tartotok a férjeddel vagy a feleségeddel, igen, akkor együtt, nem együtt, hanem mikor már elfordultunk egymástól, úgy, amikor nem látja, igen, amikor nem hallja, igen, úgy magadban, oké. És miért? Hát amit történt velünk a mai napon, a dolgainkért, a gyerekeinkért, minden. Jó, és ezek nem közös történések, és a gyerekek nem közös gyerek, de igen. Akkor a történés közös, az élmény közös, vagy a gond, a teher, a próbatétel közös, akkor a hála, vagy a könyörgés, miért nem? Én tudom, hogy nehéz hangos szóval együtt imádkozni másik emberrel. Mondom így, addig még el nem kezdtem. Nyilván át kell törni ez egy gátot, hogy megmegyek szólni a másik előtt, de például egy házasságban annyi minden ruhát leveszünk egymás előtt, és itt most nyilván nem ezekről a szövetekről beszélek, annyi minden levetkőzünk a másik előtt, annyi mindent láttatunk, vagy hagyunk látni a másiknak, hogy pont az ima életet nem. Pont abban nem, nincs egységünk. Amikor azt mondja, hogy tartsatok könyörgésetekre, nem azt mondja, hogy otthon mindenki magába imádkozzon a császárjára, a királytövjére. Nem azt mondja, mikor megvolt az esti puszi, és már hátat fordítottok egymásnak, akkor még ügyesen úgy, hogy észre se vegyek kulcsot, hogy össze a kezed a takaró alatt, és akkor gyorsan mondjál valami, Uram Isten, a király, aki... Tudom, egy picit görbetükröt tartunk, tartok ezzel saját magunk elé. De hozzuk le magunknak jól. Jó? Az egy csodálatos lehetőség, hogy tudunk együtt imádkozni. Házasságban, családban, gyülekezetben. Csodálatos lehetőség. Azt mondjam. Ma esti harmadik gondolat, harmadik ige, 2 Timóteus 1:3. Itt pedig ezt olvassuk. Ki olvas most? Aki még nem volt valaki, egy bátor önkéntes.
Fruzsia.
Oké. Az ragad meg ebben az imádkozással kapcsolatosan, hogy a hála és a könyörgés össze van kötve. Hálát adok, amikor könyörgök. Ezen párba van téve. Olyan kéz a kézben. Az emberek ima életében olykor-olykor úgy tűnik, hogy a kérés több szokott lenni, mint a hála. Mondjuk egyel több általában, legalább. 11-jel. Szóval, itt párban van, hogy hálát adok mindenkor, amikor megemlékszem rólad könyörgéseimben. Párban van, együtt jár, összetartozik. Nem csak kérek, hanem a kéréssel együtt mindjárt megköszönök. Éppen ezért nem megrendelés, hanem valóban az imádatom kimondása. Az, hogy ami van, azért is Istennek vagyok hálás. És ami nincs, azt is az ő kezébe teszem, tőle várom. Ami adott, azért is őt dicsőítem. És amit most úgy érzek, hogy hiány vagy kellene, azt is az ő gazdagságából tudom elkérni és remélni. És akár azzal is, hogy már előre hálás vagyok azért is, hogy ő adja, hagyja, ha jónak látja, mert csak ő adhatja. Ma vagyunk egy olyan világban, amikor szeretnénk a jogainkat nagyon határozottan érvényesíteni, ez a, ugye, ami jár nekem azzal ide vele. A tékozó fiú mondja, ad ki a jussom, ugye a részem, pedig még nem is jár neki, mert az örökség akkor jár majd, ha meghal az avatár, ez így ez. Ugye? De ő előre kikéri, mert nekem most kell, mert én... A kicsoda is a Beatrice énekelt, a mindent akarok most rögtön, de azonnal, tehát az, azt annak idején nagyon megjegyeztem. Tehát szeretnék mindent, ami nekem jár, érvényesíteni. Ugyanakkor nézzük meg, itt az Istennel való beszélgetésben egy egész más mintát látok. Nem arról beszélek, ami jár, nem arról, hogy most rögtön, de azonnal, nem arról, hogy kell, hanem arról, hogy rád gondolok, imádkozom, de az érted, rólad való imádkozásom azt jelenti, hogy hálaadás és könyörgés. Könyörgés és hálaadás párban. Ráadásul azt mondom, hogy ez azért is egy nagyfokú bizalom, mert arra nincsen garancia. Tudom, Jézus azt mondta, hogy hívőnek minden lehetséges, meg kérdetek és adatik, de nincsen garancia, hogy biztosan minden imádságomat Isten teljesít, és főleg nem úgy, ahogyan én kérem, lehet neki jobb ötlete van. És mégis kérhetek hálával. Jó. Nyilván ebben benne van az az ismeretem is, hogy amit eddig kértem, és megkaptam, az mind olyan volt, hogy nem győztem álmélkodni. És nem egyszer olyan volt, hogy hát nem is ilyen jót gondoltam, Uram, te jobbat adtál, mint én gondoltam. Kánai mennyegző. És az ima életben ezt a kánai mennyegzőt, hogy te jobbat adtál, végére tartottad a jobbat, na hát. Nem is gondoltam, nem így szokták, nem. Csak te tudod így. Jó. Mielőtt belekezdenénk a munkafüzet kérdésének a beszélgetésébe, szeretnék egy házi feladatot mondani. Méghozzá azt, még le se kell írni, csak egyszerűen, hogy csatoljunk, vagy árukapcsoljunk. Hogy próbálj úgy imádkozni, akár ma este, hogy minden egyes kéréshez csatolj ugyanabban a témában egy hálaadást is. Mindazért, amiért, Uram, kérlek, hogy legyen egy Uram, köszönöm, hogy is. Lehet picivel hosszabb lesz így az imádság, nem baj, talán nem baj, ha bealszunk vele, sem baj, csak tegyünk oda, tudom, hogy csak mindent hálásak is vagyunk, meg vagyok, hogy győződök, nem lennénk itt, ez nem kérdés számomra. Csak hogy egy kicsit a hála kérés egyensúlyát igazítsuk. Minden kérésem mellé tegyek egy hálát is. Jó, és akkor van ehhez kérdés? Ellenvetés? Jó. Akkor jöjjenek a munkafüzet kérdései. Ott egyetlen egy ige szakasz van. Az előbb említett ige, de az végig abban a gondolatkörben. Úgyhogy most kérek meg egy bátor önkéntest, aki mer egy hosszabb igét nekünk itt felolvasni. Mert ez 7 vers lesz. 9. Jó, akkor 2-t is megfelezzük. Elolvasod szívesen? Oké.
Okay. Itt le van itt.
Igen, igen.
Arra kérlek mindenek előtt. Ja?
Azaz. Ott könnyebb egy számmal.
Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó, is Isten és emberek között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népedet. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával.
Köszönjük, ideig menjünk. Jó. Visszamegyünk a mondat legelejére. Arra kérlek mindenek előtt, hogy. És akkor van itt egy felsorolás. Mit jelentenek ezek az imaformák szerintünk? Hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esetezéseket, háladásokat. Tudnánk ezeket valahogy definiálni, vagy a köztük valami fajta különbséget tenni? Mit négy dolgot mond. Tehát nem csak az, hogy imádkoztatok értük, hanem könyörgés, imádság, esetezés, háladás.
Talán a háladás a legegyszerűbb, nem? Amire megfogható.
Jó.
A könyörgés az megkérés, ugye végül is.
Kérés, jó. Esedezés, mit kezdünk ezzel?
Nagyon nagy kérés.
Aha. Ez az esdre kérlek. Ismerős?
Igen.
Térdre esről.
Leborulva.
Leborulva. Aha. Akkor nagyon.
Nagyon kérlek. Nagyon kérlek.
Aha. Szóval vannak benne ilyen súlyponti elmozdulások. Jó. Kikért kell imádkoznunk?
Minden emberért.
Minden emberért? Oké, aztán?
Fejjebb valóért.
Királyokért és minden fejjebb valóért. Na, akkor a minden ember, ez nagyon könnyű a minden ember. Most mennyi, mondjuk 6 milliárdan vagyunk, vagy 7, vagy hol tartunk? Úristen, olyan nagy ez a világ, fiat? Na. De minden emberben azért van egy pár, akit ismerek is. Úgy már nehezebb. Tehát nyilván itt a minden ember általános megfogalmazásnak tűnik, de lehet ezt konkretizálni, hogy kikért imádkozom.
Hozzátartozókért.
Uh-huh. Például a hozzátartozói.
Gyülekezeti tagok.
Gyülekezet. Nagyon jó.
Érdekes dolog, a zsidók is nem magukért imádkoztak, hanem a zsidó népért.
A népért, így van.
Isten kiválasztott.
Így van. Jó, akkor nekünk is van egy népünk, ugye?
Igen.
És vállaljuk, hogy magyarok vagyunk jó esetben, ugye?
Európáért, ugye? Jó, Európáért. Döntsenek bennünket.
Pedig ott vagyunk a határon. Jó. És a szomszédunk? A szomszéd az már nehezebb eset, mint Európa, mert a szomszédot ismerem. Jó. Szabad a szomszédért is.
Kollégák.
Kollégák? Úgy van. Úgy. Jó. Tehát akkor értjük ezt a minden embert. Jó. Persze a drága mama is benne van, ugye? A hozzátartozóknál. Oké. Okay. Szeretteinkben. Szeretteink és kevés.
Oké. Okay.
Igen. És akkor jönnek a királyok és minden fejjebb valók. Vagyis. Hát ma nincsen király, akkor ezért nem kell.
Vagy a
brit királyért, az Angliában van király, a Hollandiában van király, Dániában van király, Svédországban van király, Spanyolországban van még király. Na hát akkor...
Miniszterelnökért.
Jó. Így van. A miniszterelnökért.
Kormányért.
A kormányért.
Jó döntéseket.
Bizony. Tovább.
Én a legvégén a földet szoktam hagyni, mert annyi csapás ér bennünket, hogy hát olyan mindenkinek sikerülne úgy élni az életünket, hogy ne pusztuljon el, mert annyi mindent hallunk, hogy jó lenne, ha
a tomából elmaradna.
Ellenségeink is, oké. Még itt a feljebb valóinkán én valakit nagyon hiányolok. A település vezetőség. Polgármester és önkormányzat.
Szenátorok.
Képviselő. Igen. Jó, csak a polgármester és az önkormányzat az gyakorlatilag az, mondod, itt közülünk való, ha úgy tetszik vagy nem tetszik. De ők a helyi életnek ők a döntéshozó felelősei. És azt nagyon könnyű mondani, hogy így a polgármester, úgy a polgármester, és vajon imádkoztam azért, hogy így vagy úgy a polgármester. Persze ugyanez érvényes a miniszternek rész, csak ez egy kicsit messzebb van. Tehát azzal nem találkozom az utcán, nem futok össze vele, szervasz Gyuri, de a polgármester összefutatok, és akkor is, hát akkor nem, akkor fűtözök. Vagy pedig, én érzik, tehát ugyanis van ebben egy mögöttes titok. Amikor ha tetszik, ha nem, az a felettes, és imádkozom érte, akkor az én hozzáállásom, az én viszonyulásom is változik iránta. Akkor a vele való kapcsolatom, hogy van vagy sincs, jó vagy nem jó, lesz kénytelen gyógyulni abban az imádságos közegben.
És nem azért, mert ő változott,
nem igen, hanem mert így van. És én remélem, hogy őt meg tudja áldani az Úristen, hogy változott. Különben ide hadd hozzam be Zákeust. Mi történik akkor, mikor Zákeus, mielőtt Zákeus azt mondja, hogy ha valakitől valamit elvettem, négyszerest adok, és ha több vagyonom felét a szegényeknek adom. Mi történik ekkor? Mi van előtte?
Jézus mondja, hogy hozzá megyek a
csodát. Így van.
Lehívta
a fára, és leülnek vacsorázni. És ott van Zákeus és Jézus asztal közösségben. És Csiha Kálmán bácsi mondta el, hogy hát a zsidó ember nyilván, hogy nem tud másképp leülni enni, mint hogy imádkozik. Nem is egyszer feltétlenül. De mindenképpen imádkozik. És akkor ott van ez a Zákeus, de ott van Jézus. És ott van köztük egy imádságos étkezés. Nem tudjuk még, miről beszélgettek, mert egy szó sincs leírva. És ha hallgattak volna egészségesen a magyar ember módjára az imádságot, akkor is elmondták. És akkor egyszer csak fel az Ákos, hogy akkor, most ezt mondom, hogy a vezetőinket való imádság. Fújni ellenük könnyű, okosabbnak lennek könnyű, imádkozni értük. És akkor most azt is mondom, hogy mi Pálékhoz képest jó helyzetben vagyunk, mert nem üldöz bennünket a kormányhatalom, a karhatalom, a polgármester, nem tudom, kis az önkormányzat. Legfeljebb a NAV néha, most töltik az adóbevallásainkat, de egy sokkal jobb politikai felállás van. Arról nem is beszél, hogy demokráciáról beszélünk, tehát jó esetben nem is az van, hogy ki ült a fejünkre, hanem kit ültettünk a magunk nyakára, ha úgy tetszik. Mert elvileg mi döntöttünk a szavazásunkkal, vagy a nem szavazásunkkal is. Jó. Mehetünk tovább. Miért kell imádkozzunk? Ugye erről mondtam egy-két dolgot, de ez a csendes élet, Isten félelme és tisztességben. Egyfelől, és hogy üdvözüljenek. Így van. Hogy az emberek üdvözüljenek. Így van. Így van. Üdvösségjusson. Az üdvösségre jutás másképp nem tudni, hogy hallják az evangéliumot, befogadják, megtérnek, odaszánják az életüket, elkötelezik magukat Jézus Krisztus követésére. Természetesen mindenki reformátusnak. Jó, világos. Tehát Jézus Krisztus követőjévé. Ebben az is benne van, hogy abban a kultúrkörnyezetben, amiben ők vannak, nyilvánvalóan, azon felekezetek szolgálatában, amelyek körülöttük vannak, de itt nekünk településen belül nyilván szabad a itt meglevőkkel gondolkodni, számolni, és nyilván szabad egy picit önzőnek is lennünk, hogy akit mi érünk el, ám legyen a mi gyülekezetünk tagjává, de ha jobbat talált, akkor legyen annak nyilván, tehát nem fogunk ide kötözni senkit. De hogy egyfelől a mi békességünk, másfelől az ő üdvösségük meglegyen. És eljussanak az igazság megismerésére, ugye ott ez a mondat, az igazság, itt az Isten igazsága nyilván. Jó, és akkor most tovább megyünk arra, amiről nem beszéltem. Mehetünk? És akkor együtt próbáljuk ezt kicsomagolni. Jaj. De igen, igen, igen. Ebben a szakaszban. Itt van. Akkor azt mondja, azt akarom, tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntöltiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Na mit mond itt az ige a férfiakról? A kezeket felemelve ez azért van, mert a zsidó ember általában felemelt kézzel imádkozik. A mi református kultúránkban van ez a kicsit gyomorbajos imádkozás. Az ő kultúrában ez a, mint egy kehely. Igaz? Mint egy kehely forma. Nyitva vagyok fölfele. Egy ilyen imádkozás. Azt akarom. Kisodák? A férfiak. A legtöbb gyülekezeti imakör női imaszakkör szokott lenni, ahol az asszonyok jönnek össze imádkozni. A férfiakat hívja imádságra Pál. Uraim, az a rossz hírem van, hogy ez a mi dolgunk. Ha jól látom. Azt akarom, mondja Pál, a férfiak tiszta kezeket. Jó, mik a tiszta kezek?
Nem bűnös.
Igen.
Az imádság előtt bűnbánást kell tartani, bűnbánást, bocsánat kérjük, mert nekünk sohasem tiszta kezünk.
Oké. Bűntelenül biztos, hogy nem tudok jönni, így van, én szeretnék is. Így van, ez a bemosakodás. De a bűntől tiszta kezek, mint így egy fogalom, azért egy szívbeli hozzáállást is jelent. Egy igyekezetet, egy elszánást, egy elköteleződöttséget. És ebben az is benne van, hogy amilyen tiszta kézzel tudok jönni imádkozni, olyan értékű vagy súlyú az imádságom. Mert annyira tiszták a gondolataim, a látásom, az értékrendem. Vagy a teherhordozásom. Férfiak feladata, úgyhogy nyugodtan írjuk le, mit akar Isten a férfiaktól. Mit akar Isten a férfiaktól itt? Hogy az imádságban
oda szállják
magukat, hordozzák. Hordozzák az egyházat. Vagyis, hogy az imádságainkon vigyük az egyházat, még azon vedd a vállaidra, hordozd, vidd. És a harag és kételkedés nélkül tudunk mi haragudni?
Valakit szeretünk, akkor lehetünk.
Azért haragszom, mert szeretlek, nem mondták még, Rudi? Azért haragszom, szeretlek! Jaj, akkor ne szeressen nyire.
Ne szeressen nyire.
Azokért még könnyebb imádkozás.
Úgy van, persze, azokért könnyebb. Így van. Így van. Így van. És nem kell haragudni azokra, akik az ellenségünk. Nem kell haragudni azokra, akik nem értenek bennünket. Nem kell haragudni azokra, akik az egyházról hülyeségeket beszélnek. Ugye most itt mondott valaki, hogy képződmények vagyunk, ugye? Nem kell rá haragudni. És ha haragszom is rá, akkor nekem mennyivel jobb? Ma itt onnan mondta az egyik gyerek, hogy de akkor visszagyűlölöm én is. És akkor miért jó? De ha valaki bánt és gyűlöl, akkor visszagyűlölni. És akkor az miért jó neked, ha még a te szívedben is gyűlölet van, akkor mennyire vagy előrébb? Akkor hadd gyűlöljék, ne gyűlöljék, az nem vagy előrébb.
Ezek emberi érzések, és azért azt
mondja. Ezért írja le Pál. Mert ha azt mondaná, hogy helyből így működünk, nem kéne leírni. De a bűn rontása, hogy helyből úgy működünk, hogy akkor haragszunk, kígyódékát mondunk, elvágnánk, hogy megfolytanánk egy kanálvízbe, és különben is. Arról nem is beszél, hogy nekem van igazam! És ő, és akkor nem minősítem, mert olyan szavakat itt nem használunk, stb. Meg se fordul a fejünkbe, tudom. Vagy mégis? Na. És azt mondja, harag nélkül. És jön a következő, kételkedés nélkül. Elhívjuk, hogy Istennek van hatalma erre. Hogy így teszi, vagy nem. Én emlékszem, amikor egy ifjúsági vezető képzőn valamikor mikor is, 90-es évek elején volt egy nagy ima közösség, egy nagy imaest, és nem voltam ott, csak utána voltam tanul, amikor elmesélték, és élményszerűen elmondták, hogy két ember valamifajta ima párbajba kezdett. És ugye akkor még Románia miniszterelnöke Nicolae Ceaușescu volt, és ezért imádkozott Ceaușescu, hogy térje meg. A másiknak ezt kimentett a biztosíték, mert ezek a ilyen olyan románok, szörös talpok, stb. És akkor egymásnak felelgettek az imádság, valami ilyen sztori jött ki, hogy nem megyünk bele ilyenbe. Nem haragszom, és elhiszem, hogy megadja Isten. Ceaușescu nem tért meg. Ezt nem adta meg. De az, hogy egyszer csak elsöpörték egy forradalommal. Ezt igen. A másik kérdés, hogy szabad a keresztény embernek lázadni, forradalmat csinálni? Ez nem így működik. 56-ban se senki sem úgy ment ki az utcára, hogy ó, Jézus, most akarod, hogy menjünk tüntetni, lövöldözni? Nem akart, hogy lövöldözzünk. Az lett belőle. De a sztálinizmus, kommunizmus sem az Isten terve és műve, hanem az is egy iszonyatos, szörnyű emberi önzés és bálványozásnak a tragédiája. Ahogy minden diktatúra egyébként. A római császárság is. Hát nem? Nem véletlen borul föl. Harag és kételkedés nélkül. És még egyszer aláhúzom. Kétszer. Férfiak. Akik erősek vagytok, oszlopok vagytok. Ti hordozzátok a gyülekezetet, az egyházat. Imádságban. Az jól, könnyű azt mondani, hát ez az imádkozás, meg ez a vallás, hogy kellemes női feladat. A női szokás. És kiderül, hogy nem. Ez felelősség áthárítás. Ez felelősség áttalás. Majd az asszony tudja, hova megyünk nyaralni, az asszony tudja, mennyi pénzünk van, az asszony tudja, mikor jön a villanyszerelő. Nem. Ez szerepzavar. Ez iszonyatos szerepzavar. Majd az asszony foglalkozik a gyerekekkel, mert összülte őket, hát nem. Okay. Nem. Azt akarom, hogy a férfiak, méghozzá tiszta kezeket emelve, bűntől és kételkedéstől mentesen. Nőkről is beszél az ige. Ugyanígy az asszonyok is, és akkor ő neki meg azt mondja, hogy tisztességes öltözet, szemérmetesség, mértékletesség, nem hajfonat, arany, gyöngy, lága, ruha, stb. Vajon miért mondja ezt?
Mert a
külsőség. Így van.
Így van.
Mert a nők mindenkorban nők, itt is, most is, és azt mondja, hogy nem arról szól, immár, bocsánat, hogy elsűsd magad a gyülekezetben. És ha elsütöd magad, nem ettől kell.
Mi az, hogy elsütöd?
Elad magad.
Ja, ezzel.
Hát a falusi lelkészként, bocsánat, a szó használatom, igen, falusi lelkészként tapasztaltam, elmondták, ugye, hogy a falusi divatbemutató ugye az volt, hogy vasárnap a lányok hogy vannak kiöltözve a templomban. És ugye a lányok ültek az egyik karzatban, A legények a másik karcatban. Aztán tisztesen mondhatott, amit akart. De hogy a Marisa mi van? Annak a kendője, ahol van működve. Pistét látott hozzá is. Majd szétszakad az ing a karjában. Ez nem működik. Nem erről szól a gyülekezet, nem erről szól az Isten országa. Még egyszer mondom, nem arról szól, hogy nem azt mondom, hogy mondani, hogy ne legyünk igényesek magunkhoz, ne legyünk szépek, három hetes mosatlan hajjal, szőrösen, koszos ruhába. Nem. Igényesen. Szépen. És nyilván a mértékletes ékesítés, van a sminkelésnek is egy szép kultúra, amikor még nem vagyok papagáj, de a helyén van. Hát néha látunk papagájra festett nőket, bocsánat, nem? Igen. És a férfiak oldalán pedig sokkal inkább az igénytelenséget, nagyon-nagyon sokszor, hogy mackonadrágba is el lehet jönni, Isten tiszteletre. Hát lehet, persze, abba is lehet jönni. Világos. De azt mondja, hogy asszonyok, tisztességes öltözet, személyvezetőség, mértékletes ékesítés, nem a hajfőnet arany rágalóan, nem erről szól, hanem az a lélek, amivel jössz. Mert ez már nem a divat bemutató helye. Itt nem a külsőséget kell hozni. Nem magamutogatás kell történjen. Ez Isten országa. Kérdés vagy ellenvetés? Egyik se? Jó.
Bocsánat, de most nekem én zavarom vagyok, hogy akkor ma már ugyanígy csinálják, tehát hogy akkor ha se legyenek, akkor a lelkésznök, mert nekem valahogy...
Hogy mondj egyszer, hogy...
Hát, hogy ne legyenek, ma se lelkésznök, ugye, mert hogy a férfiak
jó. Ez őrült nehéz kérdés, ami most. Ez őrült nehéz kérdés.
Jó,
tehát a következő... Igen, ez... Tehát ez ma is egy nagyon-nagyon feszültséggel teljes kérdés az egyházunkban. Vannak olyan lelkipásztori közösségek és gyülekezetek, akik lelkész nőt nem is hajlandók fogadni, és szóba sem állnak alapvetően vele, mert ott van az igében, pontosan fogjuk olvasni a következő részben valahol, hogy a püspök, vagyis a gyülekezet vezetője egy feleségű férfi. Na most azért, sőt, van, ahol azt mondja Pál, hogy a tanítást az asszonynak megtiltom. Ilyen is van. Máshol meg azt is mondja, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatalabbakat a gyülekezetben. Akkor most hogy van? Azt kell látni, egy-két dolog, hogy a páli levelekben mindenhol a férfiak vezető szerepe meghatározó. Hivatkozva eleve arra, hogy Isten úgy teremtette az ember, hogy a férfi a felelősség hordozó vezető. A nő pedig mellette a társa. Egy, kettő. Találkozik nyilván Pál nem kevés alkalommal azzal, ahol a nők valami oknál fogva eluralják a férfit, hogy eluralnak egy-egy közösséget. Mi biztos még nem láttunk ilyet, de ha... Szóval... A bűn miatti romlásban ez is benne van. És éppen ezért Pál nagyon erősen a férfi vezető szerep mellett teszi le a voksát, és éppen ezért ezt úgy mondja, és úgy tárja és adja elénk, hogy egyértelműen a vezető szerep, a felelősséghordozás mindig a férfié. Látva, illetőleg félve attól, hogy vannak esetek, és lehetnek esetek, ahol vezető szerepbe került nők, férfiak fölé kerülnek, és a férfiaknál ez nagyon komoly szerepzavart, identitászavart okoz. A legegyszerűbb eset ennek egyébként az, amikor a feleség többet keres, mint a férj. És akkor elkezdődik egy megfelelési kényszer, és egy meg nem felelési keseredés. Borítékolható az alkoholizmus, házasságtörés, válás. Tehát egyik, hogy a házasságtörés nem, mert azt mondja, szereti a feleségét mégis, de előbb-utóbb kiborul, tönkre megy. Nem feltétlen, de közel valószínűsíthető. A nő nem veszi észre, hogy eluralkodott a férfin, és akaratlanul is elkezdi gyakorlatilag, nagyon erőszót használok, parancsolni. Ezt csinálod, azt csinálod, így lesz, úgy lesz. Ennek akar elébe menni. Gyülekezetben ez ne történjen meg. És akkor innen kezd egy izgalmas kérdés, akkor lehet nő, vagy nem lehet nő. A volt feleségem is lelkész teológiát végzett. Nem volt ebben köztünk feszültség. Egyfelől, ha egyszer egy nő elhívást kapott Istent, egy lelkipásztor legyen, azt mi alapján vonjam kétségbe? Tehát, ha ő meg van győződve arra, hogy őt az Isten hívta, hogy lelkipásztor legyen, hogy vonjam kétségbe? Az Ószövetségben is, bár a proféták többsége férfi, mégis van proféta nő is. És a bírák közt is, bár a bírák többsége férfi, mégis van nő.
Kivétel erősítő.
És Mózes mellett is van egy Míriám, aki összegyűjti az asszonyokat, és azt mondja, hogy na akkor gyerünk és körtáncot járunk, és erőm és énekem az Úr, aki lovast a lovasával a tengerbe vetett. És az egyik leggyönyörűbb himnusz ott van. És van egy Deboránk, és lehetne sorolni.
Nem, egy Pál
életében is a Lídia. És Pál életében is egy Lídia, a bíborális asszony. Tehát nincs kizárt, de az, hogy a vezető szerep alapvetően a férfiaké. Így kell értsük, a gyülekezetben is a férfiaknak kell a vezető szerepet vinni. Na most azt gondolom, minden korban, a mai korban még inkább jellemző, hogy a férfiak ezt a vezető szerepet könnyen elengedik. Ezt a felelősséghordozást. És csak akkor kapcsolnak már, mikor már nincs beleszólásuk semmibe. És akkor csőd van. Laci?
Kicsit másképp látom, mert ez az ugyanígy szó az elején, azt jelzi, hogy ők is imádkoznak, csak nem úgy, ahogy a férfiak, hanem így, ahogy le van írva, vagyis semmivel sem hátrébb való az asszony a férfinél, csak más a szerepe.
Más a szerep, ez így van. Más a szerep. Ha elolvassuk az Efézusi levél 5. részében azt a szakaszt, amelyik úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Ott a férfi-női szerepek vannak megfogalmazva. Ahol a nőről azt mondja, hogy engedelmeskedjen a férjének, azt mondja, hogy tisztelje a férjét. A férfiről viszont az van, hogy vezeti, szeresse és gondoskodjon róla. Egyik sem kisebb a másiknál. Csak egy picit más. Van egyfajta feladatkiosztás. És ez a kettő párban vagy harmóniában van. Hogy mi a férfi dolga és mi a nő dolga. Ez már nagyon összekevered, és ilyenkor mindig szoktam mondani egyeseknek is, hogy nem az a kérdés, hogy kivág fát és kimosogat, vagy mit csinál, vagy var. Nem ez a kérdés, mert bárki el tud mosogatni, vagy bárki fel tud varni egy gombot jó esetben. És láttam asszonyt, meg lánykát is, aki fátvágott, hasogatott, mert apuka részegen fekszik, hát megfagyni mégse kéne. Tehát nem erről szól a történet. Hanem azokról a szerepekről, amiről itt beszélünk, hogy felelősséget vállalva vezetni. Hogy úgy szeretni, hogy amit én mondok, hogy legyen, azt a másik jó szívvel el tudja fogadni, mert biztonságban érzi magát az én vezetésemben. Hogy úgy gondoskodni, hogy neki nem kell aggódnia, hogy lesz-e holnap kenyér vagy 10 órai. És ezért érezni azt, hogy fölnéz rám, becsül engem a feleségem. Most a gyülekezet életben hasonlóképpen, a gyülekezet vezetésében Pálnál egyértelmű a férfi vezetői szerep. Nyilván Isten akaratában, de én teljesen el tudom fogadni a női lelkipásztorságot, teljesen helyén valónak tudom látni, ugyanakkor azzal is együtt, hogy az a fajta kontroll. Mert ilyet is mondott Pál, hogy ne uralkodjék az asszony a férfin. Hogy ezt mindig meg kell tartani. De hozzáteszem a másik oldalról, hogy a férfi se legyen tutyimutyi málé.
De egy lelkivezető sem uralkodik a
így van? Közösség felé. Jó esetben nem. Így van. Így van, és nem egyszer az egyházban az arra is volt példa, amikor a lelkész vagy a pap férfiként gyakorlatilag uralta a gyülekezetet, az egyházat. Ami szintén nem biblikus, nem helyen való. Nem arról szól, hogy ő a főnök, I am the boss, hanem sokkal inkább mindjártok szolgálja, ha már végletekről beszélünk. Aztán lehet, hogy nem mindent jól látok, tehát csak tapogatózom ebbe, ez mondani, nagyon nehéz kérdés, és az egyházunkon belül is egy nagy feszültség. Tudtam válaszolni, Éva?
Igen.
Oké, okay, kicsit kimerítően. Jó, Karcsi, szeretnél?
Én az ötözethez, hogy ez egy nagyon lelki dolog. Miért öltözünk egy temetéskor? Uh-huh. Ha valaki lát, hogy észrevegyük.
Ha kiöltözünk. Bocsánat, nagyon sok tapasztalatom van. Csörög a mobiltelefonom, rágyújtott közben, mert most már csak hantolás van.
De abból, azt hiszem az Isten.
Igen, egy, így van.
Nem
így
azért, van. Hogy másnak tetszik.
Nem bizony.
Nem, de nem ezt a fajta kiöltözés hirdetje, hanem azt, amikor már a cicomázás, az
igen. Amikor már nem egy ízléses megjelenésről beszélünk, hanem figyelemfelkeltésről. Azt gondolom, valahogy itt lehetne különbséget tenni. Eltévesztett a házszámot. Jó, jó, picit leragadtunk ennél, de nem baj, örülök, de nem baj, nem baj, ezek, de ezek nagyon, nagyon kényes és nagyon és nagyon aktuális. Nagyon-nagyon aktuális. Mert hogy öltözünk föl ma bárhova, férfiak és nők egyaránt. Nagyon, nagyon aktuális, nagyon nehéz eltalálni. Nagyon nehéz most már. Hogy színházba is, farmerba is, pólóba, és temetésen is ott állnak egy szál pólóba, adott esetben, és mondom, volt rá eset, hogy most már csak hantolunk, akkor rá lehet gyújtani. Na, igen, ezek a világ, stimmel, stimmel. Igen, igen. Jó, na azt mondja, saját gyülekezetünkre van még 10 percünk. Milyen ima élet folyik a gyülekezetedben? Hát én most csöppentem be ebbe a gyülekezetbe, se kép, se hang nem vagyok. Ugye még azt se tudom, merre folyik itt a Balaton. Hát merre folyik a Balaton, azt tudom. Na, milyen ima élet? Milyen ima élet van a gyülekezetben?
Biztató kezdetek van.
Biztató kezdetek?
Igen, igen.
Az imádságban?
Igen.
Ez jó, ez tetszik. Ezt tetszik.
Én úgy érzem, hogy a hiányi érzetünket is kezdi valami betartani.
Mit? A?
A hiányi érzetünket.
Hiányi érzetünket. Ó. Remélem az a szent élek. Jó. Tudom, hogy nincs a gyülekezetben ima óra, tehát ilyen szervezett ima közösségi alkalom. Szükségesnek tartom, hogy idővel legyen. Azt gondolom, hogy oda el kell érünk, föl kell nőjünk, a közösségnek kell belső vágya legyen, hogy x időnként azért jöjjünk össze, hogy imádkozzunk. Ma talán még nem tartunk itt, tehát ez nem baj, ez nem baj. Én nagyon örülök most ennek a Biblióra sorozatnak, és hogy vagyunk. Eljön annak is az ideje, amikor az imádkozás is kicsit közösségibb lesz, mert azt gondolom, most mindenki magában, ugye régen maszeknak mondtuk, maszekolva imádkozik, vagy esetleg a családban jó esetben, de hiszem, hogy el fog jönni annak az ideje, amikor ez gyülekezetben is erősen lesz.
A lelkész választás, hogy imádkoztunk.
Na, az jó.
És az oldalmai tegnap voltunk, ott beszélgettünk az oldalmai, hogy volt imaközösség az oldalmai, lelkész választás.
Nagyon örülök neki. Jó, hát én ezeket nem tudom mondani, azért mondom, hogy most csöppentem ide be, hogy hogy van ez.
De
hát... Oké.
Azért... Lényeges is lenne az a közösség, ugye vannak olyan fontos kérdések, aminél a Biblia is azt mondja, hogy ha többen imádkoztak valamiért, akkor meghallgatok benneteket, ott vagyok veletek. Nem azt, hogyha egyet imádkozod, akkor meghallgatok.
Igen, igen, igen. Szóval én hiszem, hogy ez kialakul. Azért tudom, hogy van közös imádkozás és egy ülekezés a férfi Bibliára, és többen is imádkozunk. Tehát úgy történt, tehát hiszem, hogy ez van, meg nagyon örülök, hogy volt a lelkész választás kapcsán is. Meg azt is tudom, hogy az Isten műve volt, hogy ide kerültem, és elfogadott a gyülekezet, mert most ilyen összhangban vagyunk, tehát ezt nem lehet csinálni. Tehát ez vagy adatik, vagy minkül nagy baj van. Tehát ez úgy ajándék, ahogy van. tudom, egy picit provokálni is akartam ezzel, hogy... Laci, jelentkeztél?
Igen, ugyanúgy jelentkezett, de hát az iskolában ebben naponta több százszor, mert ugye abban hogy Jézus Krisztussal köszönnek, én meg innentem Mahamennel válaszolok, ugye ez egy ima, hát Jézus Krisztus gyakran nem marad egyébként, mert túl rosszul lenne, úgyhogy már olyan is volt, amikor Szabónak magyarul volt, kicsértessék a tanárt. Engem ne is
sérjünk,
de egyébként nagyon érdekes, mert hogy működik az iskola falain kívül. Tehát az iskolának, ugyanint a gyülekezetnek is van egyfajta védő burkolata, ami belül hát ez a házi rend, hogy így köl, tehát akkor ez nem csoda. És akkor a vonat az már ott érdekes, hogy a strand az végképp furcsa lenne, pedig tulajdonképpen nem. Mert a gyerekeknek az okozza sokszor a legnagyobb gondot, hogy hogyan is szólítsák, hogy akkor csókoljon, hát azt ne, hát akkor jó napot, üdvözlök. Mit lehet mondani egy férfi tanárnak? Hát, inkább elfordul, vagy valahogy elsokfordul. És akkor itt van ez a köszöntés, ami ima is, de egyben egy olyan fajta megszólítás, amiben nincs még tulajdonképpen még hierarchia sincs, hanem egy nagyon szép távolságtartó és mégis összekötő fordulat.
Így van. Ha volt ima közösség a gyülekezetben a lelkész választás előtt, azt még piszkálnám, hogy lehetne ezt a hagyományt valamilyen mederbe folytatni. Mert ugye a lelkész választás megvolt ez? Ura? Mi a folytkev? Nem kell most eldönteni, csak egy kicsit legyen ott a gondolatunk, hogy lehet ebből folytkev. A másik a Laudét, ugye nekünk áldás békesség. A következő történt, igen, hogy Dunaújvárosban jött ugye helyettes lelkész, miután mi lemondtunk, elkerültünk, és a konfirmációt is átvette, stb. És Dunaújvárosban be volt zárva az úszoda felújítás miatt, és akkor a sportolókat szétdobták a környék uszodáiban edzésre, és hordták őket busszal fél éven keresztül. És akkor azt mondja a lelkésznő, hogy hát ő minden héten egyszer vagy kétszer megy úszni, mert felújítják neki receptre, és hát ott nem szokott találkozni gyülekezeti tagokkal, ugye, mert a kicsi falunak van, két faluval arrébb, egy kicsi falunak van uszodája, van pályázatot nyertek, csinálnak egy uszodát, és akkor azt mondja, hogy ott megyek, azt mondja, hogy nincs rajtam a szemüveg, nem is látok, ugye már csak úgy tudom, és csak valaki jön egy fiatal, hogy áldás békesség! És akkor ugye úgy szóltam a fürdőrába, áldás békesség, mert hogy palásban, templomban, meg mit tudom, rendben vagy a parok ilyen, de hát Istennek dicsőség, és akkor ki vagy te? Hát a Pisti, hogy tetszik tenni Káti órák, jó, szervezs Pistikém! Szóval igen, ez amit mondasz, hogy működik ez a strandon? Igen, vagy egy úszodában, tehát egy nem szakrális környezetben, mert az egyházi iskolában, ez stimmel is fürdőruhában, és ott is működik. És ott is működik. Ott is működik, mert az ember ugyanaz, és tök mindegy, hogy van rajtam. Oké. Az a kérdés, hogy hogyan vagy részes ebben az ima életben, illetve hogyan lehetsz aktívabb. Tehát hogyan tudjuk magunkat aktívabbá tenni, hogy mennyire vagyok részes. Ez mindenki egy kicsit saját magát mérő, vagy súlyozó, és hogy mennyire vagyok aktív, vagy hogyan lehetek még aktívabb ebben a gyülekezeti ima életben, ami van. És akkor most jön az a rész, ami itt a gyári házi feladat volna, hogy fogalmazzak meg valakiért egy rövid imádságot, amit hittel el tudok mondani Krisztusnak ma este, de azt gondolom, hogy ez itt hogy mondjam, természetes, tehát hogy igen, hogy azt mondom, hogy rutinszerű, tehát hogy nem biztos, hogy ez kell, de ha akarom leírni esetleg magamnak, lehet, hogy egyszer érdemes egy ilyet leírni. Gondolok valakire, hogy érte, hogy imádkoznék, és akkor itt a feljebb való királyok, stb. Indulatmentesen megér, nem biztos, hogy szoktam. Jó? Rendben. Kérdés? Remélem, mindenki jól érezte magát ma este is.
Köszönjük.
Hoztam egy éne, vagy hozom egy éne? Terencs bennem, ismételhetjük? Jó? Bence, mit tetsz? Köszönöm.
Csinálok egy
Lefele nyílt. Jó, oké, tehát aki, bocsánat, tehát lefele nyílt. Bocsánat, tehát ilyenkor, amikor bedobok valakit a mély nedvességre, hogy na, akkor ússzál, és nem adta meg a kilevogat, tehát ilyenkor ilyen előfordul, ez az én hibám, mert előre nem gondolkodtam, pedig lett volna egy pici idő. Oda-vissza, azt hiszem, viszont...
Lefelé léptem.
Igen, lefelé egyet, és nem mindig azt csinálja. Próbálom rávenni, hogy azt csinálja, mint mi kérünk, de
igen, ezeket nyomogatásra nem mennek.
Meg azon még egy gond van, hogy picit lassú az átmenet, és késik, és akkor azt hiszik, hogy nem csinálja, mint azt mondja, és még egyet nyomult, és akkor kell, igen, úgyhogy nem tudom, miért lassú az átmenet, mert ez a tyúkból ott van közte, de lehet, hogy a hadémire át kellene váltani, és...
Hát ne halljuk a technika ördög, az biztos.
Oké, köszönöm. Imádsággal zárjunk. Mindent neked köszönjük ma este is, Úrunk. Mindent. És te tudod, hogy milyen az ima életünk. Köszönjük, hogy ma erről beszélgethettük. Ha tudjuk ma is igazítani a te igazságodhoz, te tökéletességedhez azt, ahogyan imádkozni tudunk. Amen.
Amen.
Köszönöm a figyelmet, békés szép estét, nyugodalmas jó éjszakát, jövő héten folytatjuk a kedveste várni mindenkit szereket. Ha valaki segít összepakolni, azt köszönöm.
Segítünk.
Köszönöm.
Oké. Lányulatlanul az, aki a jövő hét a süssenek, mert nem áll. Ha nem kipászol a sütja, akkor meg nem borult fel.